Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma az életközepi válságot járjuk körül. Először dr. Bokor László, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus segít megérteni a jelenség lélektani okait és annak jellemzőit. Szerintem mindenkinek előtt a krízis, vagy mint válság kifejezést érdemes definiálni. A szükségképpen valami rosszat jelent?
Hát az egyszerű mondás van rá, ha túléljük, akkor jó. Ha nem, és benne maradunk, akkor rossz, és akkor prolongálódik a válság. De hogy valami olyasmiről van szó, hogy ahogy eddig megoldottuk a dolgainkat, megterhelő helyzeteket, váratlan dolgokat, traumatikus helyzeteket, azok az eszközök valami miatt mostantól nem működnek. Ez lehet azért, mert a behatás volt nagyon nagy, tehát nem vagyunk, földrengésre nem vagyunk fölkészülve, járványra nem voltunk fölkészülve. Ugye a járványnál is a későbbi hullámok egészen mások voltak, mint az első. Tehát ha valamire van eszköztárunk, akkor kivéthető a krízis. Ha nincs, egyéni szinten nincs, akkor belekerülünk, de gondolkodással, vagy külső segítséggel, vagy rátekintve a magunkra, életünkre, ki lehet ebből lábalni, és akkor viszont valami nagyon fontosat tanulunk meg az életről, meg magunkról, tehát egy új egyensúly tud összejönni.
Megúszható az élet során egyszer legalább egy ilyen krízis?
Biztos, hogy nem, mert nem tudunk az egész életre fölkészülni. Biztos, hogy jön olyan haláleset, ami váratlan, és az ráz meg, vagy bármilyen vesztesség, vagy kataklizma.
Kell hozzá vesztesség, vagy kataklizma? Egyszer azt hiszem, Bereményi Gézánál hallottam, hogy őt a fordulópontok érdeklik az életben, és azt mondta, hogy az számít szerint egy életet vizsgálva, forgatókönyvírókért is akár, egy fordulópontnak, hogyha az életminősége egy másik minőségbe csap át. Tehát egy ilyen is krízisnek vagy válságnak tekinthető? Pozitív vagy negatív értelemben is?
Hát, hogy Bereményit idézed, ez is csak azt mutatja, hogy a művészek mindent tudnak a lélekről, csak nem tudják gyógyításra
ezért vagytok
használni. Ti. Igen. De hogy így van, pontosan a minőségi váltás, vagy jellegváltás az az, ami olyan új helyzet, amire nem vagyunk fölkészülve. És érdekes módon ebbe a jó is beletartozik. Tehát vannak krízisek, amik akkor indulnak, amikor valaki eléri a célját. De amit például a kapunyítási pániknak nevezünk, az is ez. Mert befejeztem a tanulmányokat, mehetek az életbe, ez jó, de mégis megrettenhetek a lehetőségektől. Kicsit olyan, mint a szakadékba néznék. Tehát a szabadságnak is tud egy szorongató hatása lenni. Tanulmányok befejezése, munkába állás, az egy olyan élethelyzeti, életszakaszváltás, ami biztos, hogy új eszközöket igényel. A munkahely nagyon más, mint az egyetem. Ahhoz új, más skillek kellenek.
Mikor beszélünk életközepi válságról? Van-e valamilyen pszichológiai értelemben meghatározott időkeret, amikor ez általában előfordul?
Kicsit poénosan fogalmazva, az életközépválság az a kapunyítási és kapuzárási pánik között van valahol, mondjuk középen. Van matekja a dolognak, és azt ilyen 35-40 éves korra teszik, de szerintem ez inkább a számoknak, az egyén számára a lélektani jelentősége. Mert hogy nőknél kicsit később van, férfiaknál hamarabb, mert a nők más pályán futnak meg, ott például a menopauza az egy nagyon éles váltást hoz, de hogy nem a számokról van elsősorban szó, hanem amikor, hát én azt mondanám, hogy egyfajta csúcsra érkezésről van szó. Tehát ez olyan, mint egy hegy, hogy megyek fölfele, akkor a csúcsot látom meg mögötte az égboltot. Ha fölélek a csúcsra, akkor rálátok a völgyre, ami gyönyörű, de ott látom az út végét is. tulajdonképpen az életút vége, de hogy ez egyszerre szép, és egyszerre rémisztő, mert a végtelenség élmény elvész. Onnantól valamilyen szempontból, vagy legalábbis a gondolataim szerint lefele megyek. Ez nem így van a valóságban, még lélektanilag sem, de a közép az azt jelenti, hogy onnan kifele szalad a nyúl.
Lehet-e innen még feljebb jutni? Körülbelül ez fogalmazódik meg az embernek, tehát hogy az emberben, tehát hogy most már elértem oda, ahonnan már csak lefelé visz?
Igen. Tehát a sikeresség is ebből a szempontból lehet megterhelő, mert ha elértem a csúcsot, és nincs ezen a módon nincs továbbjutási lehetőség, akkor érezhetem azt, hogy csak lefele megyek.
Szükségképpen kell hozzá a csúcs és a sikeresség?
Nem feltétlenül. A sikeresség nem feltétlenül, mert azért az, hogy csúcson vagyunk, az nem egyenlő azzal, hogy sikeresként gondolunk magunkra.
Saját sikerről beszélek, tehát az önön maga koordináta rendszerén belül.
Na hát ez a legfontosabb, hogy én meg tudom-e határozni magamnak, hogy mi a siker, vagy ebbe teljesen, vagy túlnyomó részt a környezetre vagyok utalva. Ha meg tudom magamnak fogalmazni, az az életközépválságnak már a megoldásához is egy jó adalék, vagy jó szempont, mert akkor tudok abba gondolkodni, hogy az is siker, hogy tudok az unokámmal focizni. Ez egy öröm, az egy plusz az életbe, mert mondjuk kevesebbet kell dolgoznom, vagy valami ilyesmi. De mindenképpen egy olyan váltás, hogy erre az időszakra hát sokszor megöregednek, vagy elveszítjük a szüleinket, tehát a halál és én közöttem már nincs egy generáció, vagy kifele megy, vagy éppen fölnőnek a gyerekek, és akkor apaként nincs rám szükség, vagy nem úgy van rám szükség.
Jól sejtem azt, hogy például a gyerekvállalás kérdése a nőknél gyakran okozhat ilyesfajta vívódást, vagy válságot, míg a férfiaknál, nem saját kútfőből mondom, utána néztünk, ott inkább az úgynevezett kapuzárási pánikkal egyenértékű dolgok jöhetnek, például, hogy újra meg kell határoznia magát férfiként, tehát a szexualitáshoz való viszony lehet mindennek az indikátora.
Ez a szülővé válás az mindenképpen egy életszakasz váltás. Ez járhat hasonló dolgokkal, mint az életközépválság, főleg manapság, amikor a gyerekvállalás az kitolódott. Hát 35 évesen szülni ma, az teljesen hétköznapi. 30-40 évvel ezelőtt a 25 év volt ugyanez. Ez egyébként szerintem egy állati klassz dolog, hogy ilyen színesebb lehet az élet. Tehát, hogy oda csúszhat az életközépre a gyerekvállalás, és valóban a szülőtlenség, vagy igen, hogy nem vagyok szülő, az lezárul, és mostantól szülő vagyok, az megváltoztatja. Az identitást mindenképpen megváltoztatja. Egyébként van, akit annyira inspirál, hogy mert úgy éli meg, hogy még férfi vagyok, hogy apa is vagyok, hogy a munkában, vagy alkotásban fölgyorsul, vagy kreatívabb lesz, de van, aki úgy élheti meg, hogy ha apa vagyok, az csak a férfiasságom rovására megy. Nyilván jár áldozatokkal az apaság, de ez így, de mégiscsak alapvetően egy gazdagodás. És akkor valami hasonló a nagyszülőséggel is lehetséges.
De a kapuzárási pánik az nem egyenlő az életközépi válság.
Nem, ugye? Hát azért definíció szerint az később van. Azért az nyugdíj, potencia csökkenés, öregedés biológiai jelei és ilyesmi alapvetően. De azért mondtam úgy, hogy a kapuzárási kapunyítási között van az életközépválság.
Arra van-e valami definíciótok, hogy meddig tart egy életközépi válság? Van, akinél 2 hét, van, akinél 2 év, van, akinél sosem ér véget?
Szerintem 2 hétnél több, ha belekerülünk. 1-2 év lehetséges, vagy 1 év. Az is lehet, hogy soha nem ér véget, tehát láthatunk olyan életpályákat, amelyek megtörnek. Például az egész fogalom, hogy életközépválság, a midlife crisis, azt egy analitikus írta le először, Eliot Jack, 65-ben. Ő arra figyelt föl, hogy alkotó művészeknek így 35-40 éves kor között megváltozik az alkotási stílusa, vagy éppen félbehagyják az alkotást, tehát megszűnik, vagy kimaradt 15 év, vagy éppen valami újba kezdenek bele. És ezen kezdett morfondírozni, hogy ez hogyan lehet, és így nevezte el ezt életközép válságnak. Tehát, hogy ilyen ez a jelenség, ez van, hogy meddig tart, hát például abban is zavarva van, hogy az isteni színjátékban Dante az pont erre utal. Most nem tudom szó szerint idézni az elején, hogy a tartalma az, hogy valahogy az életút közepére értem. De közben Dante 42 éves volt, amikor ezt elkezdte írni, és nem, haláláig írta, tehát 7-8 éven, vagy még tovább keresztül. De mégis valamit utólag tudott megoldani, meg megfogalmazni. Tehát nagyon nehéz azt mondani, így életkor, évek szerint behatárolni, de az, hogy az egyén számára mit jelent az, ahol tart, hogy ő hogy tekint saját magára, az nagyon is meghatározó tud lenni.
Azt mondtad, hogy két hétnél több, és eltartott nagyon sokáig. Mikor beszélhetünk voltaképpen természetes életközépi válságról, tehát egy ilyen megúszhatatlan vívódással teli szembenézésről, és mikor beszélhetünk arról, amikor ez szakember segítségért kiált? Hol a határ?
Hát ha magamról kell dönteni, tehát hogyha itt most egy javaslatot kell tennem, akkor valahova oda tenném, hogyha komolyan korlátozza az életemet, akkor érdemes erre gondolni, és akkor érdemes valamilyen segítséget kérni. Azt értem ez alatt, hogy romlik jelentősen a teljesítményem. Nagyon kilátástalannak látom a jövőt. Gyakori az, hogy könnyen dübegurul az ember, impulzívá válik. Tehát ha ilyen komoly rossz élményeim vannak magammal kapcsolatban, akkor miért kéne szenvedni, akkor lehet segítséget kérni. De az, hogy a családomat tudom-e vinni, a munkámat tudom-e vinni, ezek ilyen alapvető dolgok.
Amikor már ez sokkal jobban meghatároz, mint bármi más, az már azért szakember segítségért kiált.
Ha ez válik, ez eluralkodik az életemben, akkor mindenképpen ajánlott szakemberhez fordulni.
Fokmérője lehet például a belső feszültség nagysága?
Az egy jó kiindulási pont. Például gondolatokon rágódni, döntésképtelenség, rémálmok, szorongások, hipokondriás félelmek, ezek mind komoly tünetek, amiknek a hátterébe állhat életközépválság.
Mert hogy ilyenkor azt is mérlegre teszi az ember, gondolom én, hogy jó helyen vagyok-e, azt az életet élem-e, amit egyébként élni szerettem volna. A korábbi kihagyott lehetőségeim például, micsoda következményekkel járnak. Tehát a korábbi döntéseken való rágódás például egy ismérve mindennek?
Hozzátartozik. Hozzátartozik, mert azzal is szembesülök, és ez a legélesebb, hogy mi az, ami már nem lehetek. Ez az élet közepén, ez nagyon eldől. Nem ekkor dől el valójában. Én például 7 évesen jöttem rá, hogy nem lehetek úszóvilágbajnok, mert hallottam, hogy 4-5 éves korukban kezdenek el edzésre járni azok, akikből aztán úszóolimpikonok lesznek. Tehát ez az életünk része, hogy így rácsodálkozunk dolgokra, hogy na az már nem lehetek.
És ha akkor döbbenünk rá, 40, 41, 42 éves korunkban, ennek az az oka, hogy amit már említettél, hogy sokkal nagyobb a rálátásunk a végességre? Tehát szembesülünk azzal, hogy ez már visszafordíthatatlan, és a korábbi kihagyott lehetőségeink elmentek, azokat elpuskáztuk?
Az első pillantásra így tűnik, és ez okozza a válságot. A megoldáshoz hozzátartozik azért az, hogy ha egy kicsit összetevőre tudom bontani, hogy mi az, ami nem teljesült, akkor ezeket az összetevőket egy más formában azért megtalálhatom. Tehát lehet mindenféle kreatív tevékenységet találni, mondjuk egy ilyen, hát ez nem életközép, de magam életéből. Én óvodás koromban csuklós buszvezető akartam lenni. És akkor anyám mondta, hogy hát az nem annyira jó, mert nem diplomás munkakör, de hát ezt elképzeltem, hogy az a hosszú busz jön utánam, az milyen jó. És aztán mindenféle történt az életemben, de a pszichoterápiás munkámban rendkívül fontos, hogy csoportokkal dolgozom, és akkor a csoportokat vezetem terápiásan. Tehát, hogy valahogy megtalálhatóak ilyen egészen egyszerű ősi mozgatók egy szakmába, egy munkába, úgyhogy még másnak is hasznára válik. Tehát hasonló váltásokra az élet közepén van lehetőség. Most nem jut eszembe egy hirtelen egy jó példa erre, de a lényeg az, hogy a belső mozgatóimat meg tudom-e érteni, amik valamilyen álom fele hajtottak, és lehet, hogy az az álom nem valósul meg teljesen, és akkor ebbe az értelembe lehet váltani.
Nagyon leegyszerűsített gondolatkísérlet ebből kiindulva, amit mondasz, hogy pont ez okozza a válságot, hogy rájön az illető, hogy most vagy soha. Tehát, hogy utolsó esély, az most vár rám, mert ha most nem lépek, ha most nem döntök jól, ha nem próbálom meg behozni, akkor vége.
Hát egy ilyen riadalmat okoz, mert mindenképpen szembesülünk azzal, ami eddig nem történt meg. Amúgy is az életszakaszváltásokat az nehezíti meg, hogy nehéz elhagyni az előző életszakaszt, mert még várok tőle valamit. De általában az új életszakasz azt már nem adhatja meg, és akkor az ember megreked a kettő között, ahelyett, hogy valahogy elgyászolná azt, ami nem történt, nem jött be, de viszont az lehetővé teszi, hogy újat keresen. Kicsit úgy, mint amikor egy szemét elvesztünk, akkor a gyász végét az jelzi, hogy visszatér a szeretet képességünk. Tehát újra tudunk szeretni. Az jelzi leginkább, hogy a gyász egy részét, a gyász folyamat jelentős része az lejátszódott. Valahogy így van ez az életszakasz váltásokkal is.
Ez kicsit olyasmi, azt hiszem Fitzgerald írja azt a Nagy Gatsbyben, hogy nincs annál szomorúbb látvány, mint amikor új szemmel nézünk arra, amit korábban igyekeztünk megszokni.
Ez egy szép gondolat. Ez nagyon nehéz, mert szembesítő, de közben a változás, fejlődés, újrakezdésnek, újbakezdésnek egy feltétele szerintem ez.
Ilyenkor az emberek általában újba kezdenek? Tehát hirtelenjében perspektívaváltás történik, új szokások, új hobbik, új barátok, új szervező erő lép életbe, amikor az életet próbálja meg organizálni?
Ez egy kínlódásos folyamat, hogy általában azért nem győzelmi menetként szoktuk átélni ezt, de valami újrahangolódás, változás, előrelépés az nagyon sokszor megfigyelhető. De van, amikor ez kívülről úgy néz ki, hogy na, ez most már feladta a dolgokat. Tehát nem mindig jár külső elismeréssel ez a fajta alkalmazkodás a élethez.
A külső elismerés azért fontos dolog, mert itt, ha valóban válságról beszélünk, akkor mi bomlik fel egyensúlyilag? A magammal való viszony, vagy a környezetem és a külvilág és köztem lévő viszony?
Hát a legnehezebb, hogy mind a kettő. Szerintem. Tehát alapvetően belenyúl az életközép az önbecsülési egyensúlyomba. Pont azért, mert látom, hogy az álmok, amikkel eddig egyensúlyba tartottam magam, azok részben valósulnak meg. És ennek kapcsán létrejöhet az, hogy fokozottan várok külső elismerést, és akkor elkezdek a tapasztalataimra hivatkozni, az életkoromra, több tiszteletet követelek, vagy más ilyen dolgok, ami konfliktusokhoz vezethet, ami ingerlékenyé tehet, és akkor elkezdenek változni a barátaim. Láttam olyat, ahol ilyen 45 éves kor környékén egy házaspár az ismeretségi körét fokozatosan, de lecserélte ilyen 20-30 évesekre. Hogy akkor a baráti kör nem öregszik, azt a illúziót adja. Az a baj, hogy nem szélesítették a baráti kört, hanem közben összevesztek a saját korosztályukkal. És akkor abban azért termelődött egy vesztesség, óhatatlanul.
Tulajdonképpen, ha egyszerűen akarom megfogalmazni, amikor mindez életbe lép, az illető azzal szembesül, hogy nem ott van, ahol egyébként lennie kellene, vagy amit eltervezett?
Amit eltervezett, amiről álmodozott, vagy amit küldetésének érzett, ahhoz képest nem ott van. Lehetséges, hogy készségeinek megfelelően meg éppen ott van. Tehát ebből is lehet egy ilyen szétcsúszás, és akkor valami olyasmit próbálhat hajszolni, amire nincsenek meg a készségei, skilljei, tehát további kudarcot fog termelni, vagy az életközépi válság éppen egy reális kudarcba fogja hajtani.
Ezek mennyire megalapozott döntések? Tehát az időpróbáját mennyire szokták mindezek kiállni? Mennyire erre az életkorra, vagy erre a válságra jellemzőek, és egy másfajta horizontot alkalmazva, ezek az emberek már tudnak retirálni 3-4-5 éves távlatba, lévén, hogy amikor ez a láz, ez csökken, nevezetesen ez a szembenézés saját magammal, és valamifajta realitást kap mindez, ez a prizma, amit ő korábban használt, akkor a korrekciós készség az megnő-e vajon 4-5 év múltán terül, újraírják-e mindezt?
Magát a váltást.
Igen.
Én szerintem egyforma arányban van ilyen is, olyan is. Tehát, hogy vannak elhamarkodott, átgondolatlan váltások, amik nagyon a külsőségekre épülnek, és nem tartalmazzák a belső szükségleteket. Van, amelyik meg jól fölméri. Tehát, hogyha most a házasságok fölbomlására gondolunk, akkor látni olyat, ahol egy boldog új életszakasz kezdődik, de olyat is látunk, ami a kríziseknek és a traumáknak is a része, hogy újra házasodik, és egy fiatalabb nőt veszel, de egy év múlva látszik, hogy ugyanazok a problémák, mint az előzővel, független az életkori különbségektől.
El tudod nekem azt mondani nagyon egyszerűen és közérthetően, hogy mi a pontos vagy fontos határvonal az életközépi válság és a kiégés közt? Mert az kettő biztos, hogy nagyon más.
Mondom, mi a közös gyökere. Az, hogy az álmaim, küldetésem nem valósul meg. Ez a kiégésben is és az életközépi kori válságnál is, mint szembesülés meghatározó. A kiégés nem életkorhoz kötött. Az bármilyen életkorba lehet, egészen fiataltól egészen időskorig, és azért elsősorban valahogy a munkavilágához kötjük. A folyamatában gondolkodhatunk családon belüli kiégésről, definíciószerűen az egy családi konfliktus. Az életközépkori válságban benne van a család is, benne van a munkavilág is, és a legfontosabb, hogy valamilyen életszakaszváltáshoz, általában a közepén való túljutás, túllépésnek a szakaszához tartozik. Ez szerintem nagy különbség. Tehát, hogy mikor jelentkezik, az meghatározó. Tünetileg, élményileg lehet hasonló a kettő.
Átcsaphat az egyik a másikba? Vagy ez nagyon elválik?
Hát erre most azt mondom, hogy átcsaphat. Tehát egy életközépkori válság az átcsaphat kiégésbe. Ha a tényezők úgy állnak össze, akkor ez elképzelhető. De ezzel még nem gondolkodtam el. Másik része, hogy hogyan lehet ezen túljutni. Hát itt is azért van egy olyan szempont, mint más dolgoknál, hogy azért a megelőzésnél jobb nincsen. Tehát, hogy vajon föl tudom-e venni azt a munkamódot, hogy folyamatosan rátekintek arra, hogy mit szeretnék, mik a szükségleteim valójában, mi az, amit az élet meg tud adni, kell-e változtatnom. Tehát, hogy nem várom meg, míg a csúcsra érek, vagy az életközépre, nem fölmegyek a hegyre a csúcsig, hanem mondjuk a szerpentinen megyek föl a hegyre, és akkor hol az égboltot látom, hol a völgyet, tehát, hogy része az életemnek az, hogy sok lehetőségem van, de közben hát az is egy hétköznapi dolog, hogy az élet az véges. Csak nem szeretünk erre így gondolni, de hát ennél hétköznapibb dolog nincs, hogy az élet az véges. De ezt mélyen átélni, szorongás nélkül, tehát valamiféle elfogadással, hát az megint egyfajta érettséget, kiegyensúlyozottságot igényel.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Bokor László után jöjjön Szabó Simon, színész rendező, játszott a Moszkva tér, a Pesti balhé, a Becsúszó szerelem című filmekben. Láthattuk őt a Besúgó, a Keresztanyú, a Munkaügyek, a Tóth János című sorozatokban. A szakirodalom azt mondja, hogy a 40-es éveink környékén olyanok leszünk, mint amilyenek kamaszként voltunk. Szerinted ebben van bármilyen logika, vagy rád nézve ez ismerős?
Figyelj, jelen pillanatban ez teljesen igaz. Ez gyakorlatilag egy-két dolgot kivéve, de ezzel maximálisan együtt tudok érteni. Most a jó értelmébe véve is, meg a rossz értelmébe is.
Mondj egy-egy példát, mik a jó hasonlóságok? Hát
figyelj, a jó értelmébe véve az az, hogy most nekem megint egy olyan időszakom van, hogy egy kicsit úgy valahogy fellélegeztem, egy picit úgy nyitottabb vagyok a világra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy picit úgy azt érzem, hogy azért úgy fogalmam sincs, hogy mit csinálok, de sodródom és jól érzem magam ebbe. Hát ez a jó értelembe véve. És akkor a rossz értelembe véve, meg pedig az, hogy eltelt a fél életed igazából, és a kamaszkoromban is azt érzem, hogy úristen, már ennyi idős vagyok, és akkor most mi lesz, vagy most mit fogok csinálni. Tehát, hogy tulajdonképpen az egyik oldal cáfolja a másikat, és fordítva. És ez teljes mértékben így van. Ez az, amikor bezabálsz. Hogy úristen, de jó tettem, úristen, mennyit kajáltam, hú, de marha jó. És a másik oldal ott van az, hogy mindjárt szétrobbanok, nem kellett volna ennyit enni, miért kellett ennyit bezabálnom.
Hogy jutottál te ide szerinted?
Hát ez nagyon érdekes, hogy jutottam ide, mert pont idefele jövet gondolkoztam azon, hogy most tényleg miről fogok beszélni, tehát egy kesergő, egy ilyen megkeseredett 44 éves faszi elkezd itt magyarázni, de hogy nem feltétlenül erről van szó, hanem inkább arról van szó, szerintem, és az én olvasatomban arról van szó, hogy ugye volt a 30 éves szülinapom, oké, eltelt 10 év, volt a 40 éves szülinapom, oké, és hogy arra kellett ráébrednem, hogy gyakorlatilag majdnem annyi idős vagyok, mint azok az emberek, akikre 10-20 évesen azt mondtam, hogy ó, ugyan hagyjuk már ezeket, hát mit akarnak már ezek? 40-50 éves fazonok, mi hagyjuk már, tudod? És hogy most lassan ebbe lépek be, ebbe a laborba, és hát nagyon sok minden van, amit nem szerettem még, meg tudod, amit nem csináltam még.
Mit például?
Hát rengeteg ötlet, rengeteg terv, akár ugye film, akár ugye színészet, de tehát most tegnap este arról beszélgettem egy barátommal telefonon, hogy akkor küldje már át azt az iskolát, ahol heti 2-szer lehet szakácsnak tanulni, és a végén kapsz egy végzettséget.
Mert szeretnél az lenni?
Hát majd például azt sose fejeztem be.
De miért nem? Tehát ezek, amik kimaradtak, azok kimúltak?
Hát nyilván rajtam.
Rajtad?
Nyilván, persze.
Nem a körülményeken, nem hát az időzítésen.
Most lehet, szerintem mindent rá lehet fogni körülményekre, meg időzítésre, meg jaj, azért, mert akkor éppen az volt, hogy. De azért mégiscsak az emberen múlik, mert az ember, amivel szeretne foglalkozni, arra szakít időt.
Ezt a sulit miért nem fejezted?
Mert akkor pont a színház volt fontosabb, meg akkor a színházba jobban bíztam.
Sok kimaradt lehetőségről tudnál beszámolni, amit úgy bánsz?
Ez is érdekes, mert mi számít úgy kimaradt lehetőségnek, érted? Mert hogy például volt egy ismerősöm, aki pont ebben az időszakban, 16-17 évesen, van ilyen házi buliba, ő egyébként egy ilyen rock and roll sztár volt itt Magyarországon, a szószoros értelmében, és akkor azt mondta, hogy Simonkám, figyelj, neked azt kéne csinálni, hogy megnövezted a hajadat, kigyúrod magad, és kimész Hollywoodba. És ezt mondta, mint én 16-17 éves voltam. És mondta, hogy ja, és fölveszel egy zakót, meg egy farmer nadrágot, és kimész Hollywoodba. És mondta, hogy menj már, te normális vagy? Miről beszélsz? Tehát hülyeség az egész, hagyjuk már. És akkor így íze. És akkor egész véletlenül ez előkerül az agyadba, hogy basszus, mi lett volna akkor, ha én 16-17 évesen ezt a tanácsot megfogadom, kimegyek Hollywoodba, és esetleg ott csinálom ugyanazt, amit itt az elmúlt 30 vagy 25 évben. És azért ez nagyon sokszor felmerül az agyamba, hogy mondjuk, de nem beszéljünk Hollywoodról, mondjuk beszéljünk Németországról, vagy akár Olaszról, vagy Angliáról, Franciaországról, hogy ott van egy olyan karriered, hogy akkor alternatív színházban is, de közben Broadway színpadon is, de alternatív filmekben is, de közben közönség sikerfilmekben is játszol, meg tévéműsorokban is szerepelsz. Hát azért egészen más a kávéház szerintem.
De ez 16-17 éves korod óta ott kellett, hogy legyen az agyadba. Miért most aktivizálódott nagyon?
Lehet, hogy azért, mert azért mindig voltak olyan lehetőségek 16-17 éves koromtól mostanáig, amikben úgy megtaláltam azt, amit szívesen csinálok, és amivel úgy előre is haladtam, úgy éreztem. És ez az elmúlt években ez csökkent. És amióta ez csökkent, most beszéltünk akármilyen okokat előhozhatunk, hogy miért csökkentek ezek a lehetőségek, de valószínűleg azért, mert most például, mint én évek óta nem játszottam egy filmbe se, vagy ilyen nagyobb szerepet nem játszottam mozifilmben. Egy színdarabba játszom összesen, nem játszom más színdarabokban. Jó, volt egy-két tévéműsor, meg ilyesmik, de nem tudok előrelépni abban, amit igazán szeretnék csinálni.
De szerinted nem ahhoz van inkább köze, hogy a 40 körül időszak az egy határkő minden ember életében?
Hát lehet, hogy köze van hozzá, de hogy mi ez a határkő? Ja, mondjuk lehet, hogy nekem az is benne van így a családi élet, érted, hogy most volt egy válásom, most mentem külön úgy a gyerekeimtől, hogy nem vagyok a részese a mindennapjaiknak, bármennyire is szeretnék. Ez is egy új olvasatába helyezi a sztorit, de közben van egy új kialakulóba lévő családom, ugye a barátnőmmel, tehát hogy ez is biztos, hogy marha sokat számít ebbe. Biztos, hogy szerintem biztos, hogy a szakmai része az, ami ezt az egészet elindította.
A hiány.
A hiány, igen, és akkor közben pedig egy kapcsolatnak a tönkre menése, vagy az elmúlása.
De a kettőnek volt köze egymáshoz?
Hát párhuzamosan ment az, ami szerintem kiválthat egy ilyen életközepi válság. És fura az, hogy tulajdonképpen te úgy érzed, hogy te nem nagyon változtál semmit azóta. Érted? De hogy a világ meg körülötted mennyi mindenben változik.
Mi is változunk szerintem.
Hát persze, nyilván.
Rengeteg.
Nyilván, csak ez olyan, hogy tudod, nem is vagyok elhízva, persze azért, mert minden nap látod magad a tükörbe. Közben meg fölvettél 20 kilót, érted? Tehát ez a klasszikus esete ennek szerintem. De hogy nagyon érdekes, és igazából én arra vagyok kíváncsi, mit lehet ebből kihozni. Meg hogy mennyi van hátra? Na az még nagyon idegesítő sztori.
Azt mondja a szakember, hogy ez olyan, hogy mindennek a felénél, körülbelül a felénél, az ember elkezd gondolkodni azon, hogy mennyi van hátra. Tehát, hogy a felén lehet, hogy túl vagyok, vagy minden vagyok túl.
Na, ez az.
Te nagyon melbevágó módon szembesültél a végességgel?
Én azért, valószínűleg azért is szembesültem ezzel, mert ugye nekem az édesapám 49 éves volt, amikor meghalt. Én meg most vagyok 44, mindjárt szeptemberben 45. És így a bátyám pont mondta nyáron, hogy ő most egy kicsit úgy ideges, mert jön a szülinapja. És mondom, mennyi leszel? Most mondja, 49. Ja? Mondom, akkor értem. Mert hogy attól félt, hogy ugye ő most annyi idős lesz, amennyi idősen az apánk meghalt. És akkor ez is egy ilyen, tehát akkor már nem a felén vagyok túl, érted, hanem akkor a végén vagyok, hogyha én most ezen gondolkozom. De közben meg nyilván ott van a nagymamám, aki 92 évesen halt meg, akkor meg még, még nem is vagyok úgymond a felén, érted?
De te ezen korábban nem gondolkodtál ilyen erőteljesen?
Hát igen, nem, azért nem, tehát hogy hajlamos vagyok a melankóliára, meg a depresszióra, de azért nem dőlök a kardomba soha. Tehát nyilván ez azért az embernek az életében, amikor történik valami, tehát például nagyon sok gyerekkori barátom halt már meg különböző okok miatt, és azért az meghurcibálja, megcincálja az embernek a lelkét. Nyilván a családtagok is persze, meg az értelmetlen dolgok, de azért, tehát hogy azért minden nap nem foglalkoztam ezzel, hogy már most már akkor már lehet, hogy csak 10 éven van, lehet, hogy már csak 5 vagy 20, érted? Figyelj, nekem 23 éves volt a legjobb barátom, amikor felakasztotta magát. És én voltam akkor 22. És akkor már túl voltam az apám halálán. Tehát, hogy azért nekem ez azért így végigkísérte az életemet, ez a sztori.
Menjünk vissza egy picit az időbe, amikor rátör az emberre ez a fajta, hol vagyok, jól vagyok, jó helyen vagyok, mit keresek én itt, mi lesz velem? Az mivel telik? Kesergéssel, örlődéssel, folyamatos dilemmázással megy egy trekk végestelen végig?
Ez az eleje, ez a kérdések pörgetése, körbe-körbe, hogy tényleg hol vagyok, mit csinálok, miért, mit kellene csinálni, mi lenne a jó, miért ezt csináltam egyáltalán az életemmel, az
ezt
életemben.
Ezt is megkérdőjelezi?
Persze, én megszoktam. És ez valószínűleg abból a bizonytalanságból adódik, hogy ugye, hogy soha 100%-osan soha nem hittem magamról el egyiket se, azok közül, a szakmák közül, amiből azért már jó ideje élek. Tehát sohasem gondoltam magamat 100%-ig színésznek, sosem gondoltam magamat 100%-ig rendezőnek, stb. Tehát, hogy ilyenek. Szóval, hogy ez azért pörög, így a fejemben, de azért nálam azért mégiscsak az a mechanizmus, hogy ez egy idő után akár ennek a lelki centrifugális erőnek köszönhetően ez kipörög, és akkor, amikor kiveti magát, akkor jön valami megoldás.
Meddig tartott ez? A pörgés, a folyamatos dilemmázás.
Hát figyelj, azért ezek vannak, ezek akár napjával is előjönnek, elő tudnak jönni többször is.
Azt a többiek észrevették rajtad, kollégáid, barátaid?
Hát így nem nagyon szoktam erről beszélni nekik, tehát az azért jellemző rám, hogy én így nem szoktam ezzel fárasztani a barátaimat. Tehát dumálgatunk persze, meg azért egy-két mondatot elejtek, de azért nem öntöm a nyakukba. Tehát nem vagyok az a fajta, aki fölhívlak téged este 10-kor, na figyelj, Endre, akkor azon, hogy bassza, és
de
akkor nyomom éjfélig neked, hogy meg se tudsz szólalni. Mert nem vagyok ilyen. Tehát én inkább olyan vagyok, inkább nekem mondják.
De te kinek mondod?
Hát én nem nagyon mondom, ez a baj talán. Mondták, hogy menjek el pszichológushoz, de még nem sikerült.
Mi tart vissza?
Nem tudom. Úgy vagyok ezzel, hogy azért valamilyen szinten kell érezni az embernek azt, hogyha ő szívesen elmondaná valakinek. Én még nem tartok ott. Még úgy érzem, hogy még nem kell bennem cserélni a pollen szűrőt.
Van ez a fajta örlődés,
igen,
időszakos ventilálás, és akkor egyszer csak eljut az ember a részleges megoldásig?
Igen. Tehát ez egy kicsit olyan, most ilyen közhelyel fogok élni, mert ez nagyon tetszik egyébként ez a közhely nekem, hogy azt szokták mondani, hogyha egy folyóba elkap az örvény, ezt ismered, gondolom, akkor hagyni kell magadat az örvénnyel lemenni a meder aljára, vagy a folyó aljára, a mederig, mert onnan tudsz csak följönni. Tehát, hogyha az örvénybe elkezdesz kapálózni, és ellenállsz, akkor valószínűleg megfulladsz, és meghalsz, és kész. De hogyha hagyod magad, hogy leszippancson az örvény, akkor onnan ott már elenged, és akkor onnan tudsz följönni a felszínre. És valahogy ezt én is így érzem, hogy ilyen esetekben hagyom magamat, hogy vigyen, akkor van egy-két nap melankólia, egy kis depresszió, és utána mindig jön valami jó dolog. Tehát ez most is abszolút jellemző.
Itt mi volt a mélypont, az örvény alja?
Hát jelen pillanatban azért nyilván a válás. Tehát azért a szakmai dolgokkal azért sose álltam úgy hadilábon, mert bennem azért megvan az a skill, hogy amikor nem volt munkám színészként, akkor elmentem egy fesztiválra székeket törölgetni, vagy elmentem kidobónak, vagy programszervezőnek, vagy bármilyen munkát, vagy cimbalmot pakoltam egy rót haveromat, tehát hogy az azért soha nem vert földhöz, hogy dolgozni kell. De azért egy válás, amikor úgy gondolsz az életedre 13 évvel ezelőtt, hogy akkor na, ez az, én ezt így szeretném csinálni, és akkor 13 év után pedig eljön az a pont, hogy na hát, mindent gondoltam, csak azt nem, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, de az egy mélypont. Az egy mélypont, amikor ott kell hagynod a feleségedet, vagy külön kell válnotok a feleségedtől, és hát a gyerekektől. Az sokkal nagyobb mélypont. Tehát az, amikor te úgy érzed, hogy van két kis ember, akinek te a hétköznapjaiban minden nap részt veszel, és egyszerűen eljön az a pillanat, amikor döntened kell arról, hogy tovább élsz valamiben, ami rossz neked, csak azért, hogy a gyerekek ugyanabban maradjanak, hogy van egy család, vagy pedig lépsz, és azt mondod, hogy nem, inkább a gyerekek tapasztalják meg, vagy lássák, hogy nem muszáj benne maradni egy olyanba, ami rossz, hanem meg kell lépni, hogy legyen változás, és hogy ebből tudnak-e úgy tanulni, tudják ezt majd kamatoztatni az életükbe.
De ez iszonyatos. Felelősség és megörlődés.
Ez borzalmas.
Ez neked meddig tartott? A kétségektől, az erős kétségektől, a beismerésig és a tettekig. Ezek évek?
Fél visszafele fogok haladni, tehát még most is tart. Tehát nyilván azért magadba ezt tudod mantrázni, és el tudod mondani, hogy itt a bal oldalra fölírom, hogy mi az, ami jó, a jobb oldalra meg felírom, hogy mi az, ami rossz ebben az egészben. És ez egy iszonyatosan nagy beismerés is kell, hogy legyen egy ember életében, hogy ez mikor kezdődött, vagy ez honnan eredeztethető. És akkor rájössz, hogy azért évek óta ez már nem volt úgy rendben, ahogy te azt gondoltad. És akkor bíztál valamibe, bíztál abba, hogy ez majd jó lesz, hogy egyik reggel úgy kelek föl, nincs semmi gond, és a többi közben látod, hogy a másik is örlődik, a másiknak sincs rendben, a veszekedések, a fölösleges, tényleg, tehát a viták szerintem fontosak, a veszekedések szerintem feleslegesek. És akkor ez elindul, ez a folyamat, és akkor hát van, amit meg lehet menteni, van, amit nem, és a legfontosabb szerintem az egészben az, hogy egyszerűen azt nem tudod megmenteni, amiben már nincsen szeretet.
Mert az is egy nagy felismerés, mikor ezt kimered mondani.
Hát az a mélypont. Tehát a mélypontnak az origója az, amikor rájössz arra, hogy na, itt már nincs szeretet. Mert ahhoz már nem tudsz mit kezdeni. Tehát hiába mész te párterápiára, meg hiába mész te a bármelyik templomba imádkozni, vagy izé.
Ha ez szerinted, ez a felismerés 6 évvel korábban jön, vagy 7 évvel később, akkor más szempontok alapján döntesz, vagy más a te bátorság fokod? Ugye én azt tapasztaltam a saját életemben, vagy a mikrokörnyezetemben, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor történik velünk valami, akár felismerés is. Mert például 52 évesen már lehet, hogy azt gondoltad volna, hogy hát azért ezt már működtetem, nem tudom mióta, nem olyan rossz ez, mások az életlehetőségeim, férfiként mások az esélyeim, és 10 évvel ezelőtt is nagyon máshogy dönthet egy ember, lehet, hogy sokkal gyorsabban és forró fejükben.
Ez biztos, hogy így van valamilyen szinten, és ez ismerni kell magát az embernek szerintem. Nekem nagyon egyszerű a képlet. Tehát én nekem nagyon egyszerű a képlet, tehát nekem megy valami, addig a pontig, amíg én még szeretek, és hogyha nálam az a szeretet elmúlik, akkor meg semmi nem tudott tartani. És ez lehet 40 évesen, 30-52 évesen, tehát hogy én 52 évesen se gondolkoznék azon, hogyha nem lenne szeretet, hogy akkor most minek űz benne. És akkor most is ott ültem volna, vagy együtt maradunk, vagy megpróbáljuk rendbe tenni ilyen természetellenesen, és azt mondjuk, hogy de jó, akkor megpróbáljuk tudatosan, és akkor gyerekeknek 20 évesen azt mondom, hogy figyelj, igazából már 12 éve nem szerettem az anyátokat, de együtt maradtunk, mert hogy nektek legyen családotok.
Egy dolog szerintem ennek a beismerése, felismerése és regisztrálása, és megint más, aki mindezt megismeri lépni.
Hát ez meg egy kérdés, hogy ez bátorság-e, hülyeség, vagy vakmerőség, tehát hogy lehet ezt bármilyen nevezni, de azért, tehát mindenki arra törekszik, szerintem az életben, hogy ő jól érezze magát. Most ezt lehet nevezni boldogságnak, lehet nevezni pillanatnyi örömnek, bárminek, de a lényeg az az, hogy az ember az olyan, hogy próbál abba az irányba törekedni, hogy ő jól érezze magát. És ugye egy olyan szituációban, amiben már nem érzed jól magad, már diszkomfortos, már szorongsz, abból minél inkább ki akarsz lépni. És akkor eljön az a pont, hogy valaki bátorságnak nevezi, de valaki azt nevezi hülyeségnek, ha benne marad. Most nekem ez ebből az aspektusból viszonylag egyszerű döntés volt, hogyha érted, hogy az egyszerűt hogy értem, mert rosszul éreztem már magam. És úgy voltam, hogy ez ennél csak jobb lehet.
Szerintem sokan jutnak el bizonyos fázisok mentén, hogy nem biztos, hogy jó helyen vannak. De mégsem képesek arra, hogy az egész életüket újra keretezzék, és nyomjanak egy restartot. Mert ez valahol a te esetedben egy restart.
Hát ez egy fullos. És ez a durva ebbe a szeretet-szerelem kérdésbe is számomra, hogy én azért a nulladik perctől a legutolsó másodpercig, amíg megvolt ez a szeretet, addig azt éreztem, hogy a világ végezetéig együtt tudnék lenni. És akkor egyszer csak jött egy ilyen vágás, és akkor onnantól, hogy na nem. Na ezt nem, és így nem. És hát nyilván az van szerintem, hogy az ember valamilyen szinten ebben is önző. Mert az ember az úgy alapból önző. Tehát, hogy lehet szépíteni, meg lehet mindenfélét, de már akkor önző vagy, amikor bemész az élelmiszerboltba. Meg akkor az dolgozik, hogy magadnak mit akarsz. Tehát, hogy sok minden lehet mondani, de az ember alapból az önző. És hát ezután is valószínűleg bennem is van egy önzőség, hogy most én jól akarom magamat érezni, és az számít, hogy nekem most jár az, hogy én boldog legyek, jár az, hogy én ezután a rossz élmény után kapjak egy jó élményt, és hogy az meddig tart, az meg...
A jó élmény?
Igen, az most megint csak ugye sok mindentől függ. Mert hiába van szerelem, mert van, de hogy holnap reggelig van, vagy az idők végezetéig van, vagy addig van, amíg meg nem áll a szíved. Nyilván egy ilyen hosszú idő után való szakítás, vagy szétválás után, nyilván belemenni egy új kapcsolatba, a kapásból egy handicappel indulsz. Nem? Mert hogy attól félsz, hogy mert mi van, ha ez sem sikerül? Mert mi van, ha nem úgy jövünk ki egymással?
És akkor mi van?
Hát ez a kérdés, hogy akkor most már életem végéig majd mindig próbálkoznom kell, vagy életem végéig ezt már el kell felejtenem, hogy tehát sokan mondja, mert nekem már nem kell senki, meg én már nem megyek sehova, meg mit tudom én. Hát ez nem így van. Tehát ha jön a szerelem, akkor az jön az ellen, nincs mit tenni. Én tök szívesen emlékszem azokra az élményekre, emlékekre, amiket a volt feleségemmel megéltünk, meg megéltem, meg a gyerekekkel, meg stb. De hát könyörgöm, hát ez akkor volt. És ennek ott van a helye. És a mindegyikünknek az életében ott van. És ott is lesz. És azon már nem lehet keseregni, meg azon már nem lehet átcsingózni, hogy jaj, mert akkor milyen jó volt, meg mit tudom, micsoda. Ez egy ilyen időbeli történet. Egy olyan változásnak élném ezt meg, mint amikor színpadon két jelenet között ugye van egy kis zene, sötét, és átrendezik a berendezők, vagy a díszítők a színpadot, a szereplők újra elfoglalják a helyüket, aztán följön a fény, és akkor egy tök új sztoriba vagy.
Te még most a színpadon kívül vagy, a sötétbe?
Most még igen, szerintem most még így változik, már van egy-két dolog, ami már benne van ott a következő felvonáshoz, vagy a következő jelenethez, és már én éppen már
már színpadra lépnél.
Már színpadra léptem, és már mindjárt kivilágosodik.
És ott mit fogunk látni?
Hát én nagyon remélem, hogy nem egy tragikomédiát, vagy nem egy dráma lesz. Hát figyelj, én annak már nagyon örülnék, hogyha lenne egyrészt közönség, ugye az fontos, de tényleg, tehát én annak nagyon örülnék, hogyha ugyanúgy tudnám ezt most kezelni, mint az összes pici krízisemet az életben. Tehát és azért erre van most esély, tehát azért én látom azt, hogy hogyan fejlődünk ebből fölfele, de hát ez idő kell, tehát hogy én se váltam még soha életemben. Meg nem volt még ilyen, hogy akkor most nem tudom, hogy mit csináljak olyan sokszor.
Tanácstalan vagy?
Egy picit tanácstalan vagyok, igen, és egy picit ez amikor elveszíti a GPS az útvonalat, ez az újratervezés szakasz, hogy azért meg lesz az az útvonal mindjárt, csak egy kicsit be kell pörgetni az agyamat.
És melyik az a jó útvonal, amit te szeretnél? Tehát, hogy az jó legyen neked?
Hát ugye az útvonal az igazából, tehát ugye nem az a fontos, hogy hova jutsz el, hanem hogy majd ezt az utat bejárd. És ugye rengeteg úton, módon el lehet jutni a célig. És én egyébként olyan ember vagyok, aki utazni szeret, és nem elindulni, meg megérkezni. Hanem én magát mindig az utazást szeretem, tehát én állok elébe szépen kíváncsian és nyugodtan, várom, hogy a nagy gömb, és ami körülötte van, az majd szépen formálja nekem itt az életemet, nyilván teszek is a dolgokért, de azért mégiscsak annak örülnék, hogyha nyugalom lenne, és szeretet. Tehát azért ez a két fontos dolog van. Tehát most lehet mondani, persze legyenek filmek, legyen színház, legyen izé, de a nyugalom és a szeretet, hogyha van, akkor minden más az rendben tud lenni szerintem.
Hát akkor ezt kívánom neked, és élvezd az utazást.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a Lélekben dr. Bokor Lászlóval és Szabó Simonnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.